György Alfréd Kamiliánus szerzetes atya lelki gyakorlatának második részét hallhatják.
Krisztusban kedves lelki gyakorlatozó testvérek, kedves közösség! A Gaudete vasárnap estéjén kezdtük el a lelki gyakorlatunkat, ahol az öröm volt, az Istenben való örvendezés, az Istenben való találkozásnak az öröme, a fő téma, és az öröm gyümölcseként az emberség. Ember szerető jóságotokat ismerje meg mindenki, hallottuk az apostolnak a buzdításából. Innen indulunk ki, elsősorban embernek lenni. Hogyha ezt módosítanunk kellene, mert hogy mindig valami mást szeretnénk. Egyik szent mondta, hogy néha annyira szeretnénk angyalok lenni, hogy elfelejtünk emberként viselkedni, hogyha annyira érték lett volna angyalnak lenni, akkor Jézus nem emberré lesz, hanem angyallá, nem? A megtestesülés titkának pontosan ez az alapja, és ezen elmélkedünk, ezt próbáljuk tudatosítani magunkban, hogy milyen jó embernek lenni. Hogyha nem jó embernek lenni, és ugye az ember az a, értem ez alatt a Isten az embert saját képére és hasonlatosságára teremtette, férfinak és nőnek teremtette. Tehát az embert úgy egybe látom én, és akkor ez jó, jó ez az emberség. Ha Isten előtt szeretnénk ebben a kapcsolatban fejlődni, akkor valójában innen kell kiindulnunk. Az emberségünkbe ejtett sebeket, amit a bűn ejt a sebe, igazából azt kell gyógyítani. Vagy hagyni, jobban mondva, Jézusnak, hogy begyógyítsa ezeket a sebeket. Egyszer komolyan kell venni. Tehát, hogyha elmegyünk egy orvoshoz, és akkor azt mondja az orvos, hogy hát, sajnálom, de hát ez be van gennyesedve, ezt ki kell pucolni, ez fájni fog. Hát, ez kicsit durva, ez az orvos, elmegyek egy másikhoz. Az kicsit lazább, és azt mondja, hát akkor tapasszuk be egy, mit tudom, egy sebb tapasszal, majd elmúlik. Nem fog fájni. Felnőtt emberként tudjuk, hogy melyik hozzáállása az emberibb, melyik célra vezetőbb? Hát valószínű, hogy annak az orvosnak a célra vezetőbb a módszere, aki azt mondja, hogy hát ezt ki kell takarítani. Tehát ahhoz, hogy Istenhez közelebb kerüljünk, szembe kell néznünk saját gennyességünkkel. Ugye a seb, az ha gennyes, akkor az büdös, nem? Azért jó, hogy nem érződik a lelkünknek ezek a mellékhatásai, mert akkor sok illatosítót kellene használnunk a templomba. Tehát, hogy vannak ilyen dolgok, amiket nem veszünk komolyan. Tehát, hogy igen, tehát így van. Tehát nem vagyok szent, nem vagyok tökéletes. Ha elmegyek orvoshoz, nem azért megyek el, hogy eldicsekedjem, hogy milyen jól vagyok, hanem azért megyek el, hogy elmondjam, hogy az a rész ott be van gennyesedve. Ugye nagyon érdekes, hogy a bűnbeesés elbeszélése közben ugye halljuk azt, hogy Ádám, ő ugye, Isten az, aki keres. Elindul, hogy megkeresse az embert, mert egy idilli kapcsolatról van szó, sétál a bűnbeesés előtt, napi sétája volt a jó Istennek az emberrel. Nem tudom, hogy ez egy egészségügyi séta volt, fitness séta volt, de úgy sétált. Hát, mikor szoktunk sétálni? Például, amikor udvarlunk, akkor elmegyünk sétálni a parkba, a kertbe, stb. Látjuk azt, hogy milyen nehéz, amikor meg vagyunk kötve, és mondjuk egy pandémia következtében ki sem mehetünk sétálni. Ez ugye Nyugat-Európában legalábbis úgy volt, hogy kutyákat kértek kölcsön a szomszédból, mert hogy akkor azzal ki lehetett menni sétálni. Emberrel nem, de kutyával ki lehet menni. Úgyhogy látjuk, hogy mennyire fontos a séta az ember életében, mert hogy a sétához idő kell. Gyere, sétáljunk egyet gyorsan, mert sok időm nincs, 5 percet sétálunk, aztán megyünk haza. Nem működik. A sétához idő kell. A lelki gyakorlathoz idő kell. Ha Istennek időt akarok ajándékozni, ha együtt akarok sétálni vele, akkor ahhoz idő kell. Napi egy fél óra egészségügyi séta a lelkemben a Jóistennel nem ártana. De mi történik? Mindig valami dolgom van. Ha más nem kapok egy SMS-t, vagy be vagyok kapcsolva, állandóan online vagyok, így nincs időm a Jóistenre. Pedig a Jóisten sétálni szeretne az ember, és azt mondja, Ádám, hol vagy? Azt mondja, elrejtőztem, mert hogy szégyeltem magam, mert mesztelen vagyok. Ki adta, tudtad rá, hogy mesztelen vagy? Nagyon érdekes, ugye, hogy a bűnnek, tehát Isten a szégyent nem teremtette. Ő nem szégyelte magát, mikor megteremtette az embert, és az ember sem szégyelte magát. A szégyen az a bűnnek a mellékhatás. Ugye van a reklám, hogy mellékhatásokról kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét, nem? Tehát a szégyen az a bűnnek a mellékhatása. Amikor a szégyenemmel oda tudok menni a Jóistenhez, mert bemegyek mondjuk egy belgyógyász, és azt mondom, doktor úr vagy doktornő, úgy fáj a gyomrom, úgy szégyellem magam. Azt mondja a doktor, hogy akkor menjen máshová. Szerintem magának nem hozzám kell jönni, hanem egy másik orvoshoz. Nem? De valójában ez történik, hogy miközben látjuk azt, hogy ha normálisan fizikai egészségünkért megtennénk valamit, akkor vannak ilyen teljesen egyértelmű magatartásformák, amik nem illenek oda, tehát egy felnőtt ember nem fogja szégyelni magát az orvosnál, mert fáj a gyomra, vagy nem fogok 5 perc alatt gyorsan sétálni, aközben azt gondoljuk, hogy a lelkünknek erre nincsen szüksége. Ugyanígy kell viszonyulnunk a lelkünk sebeihez is. Időt adok a Jóistennek, eljövök és elmondom neki, hogy vedd el a szégyenemet. Meg szeretnék gyógyulni, lássa lelkembe, odaadom, megengedem, hogy hozzáírja lelkemhez. Lehet, hogy fájni fog, de megengedem ezt neked. És valahol itt kezdődik a belső gyógyulás, testvérek, és addig, amíg nem tudunk meggyógyulni belülről, addig nem vagyunk emberek. Önmagunkat kereső, identitásunkat kereső lények vagyunk, de a krisztusi emberségtől messze vagyunk. És döbbenetes az, hogy Jézus úgy válik emberré, hogy felvállalja a sebeit. És a felvállalt sebek tesznek bennünket igazán emberré. Nagyon érdekes, nem tudom, gondolkodtatok-e el, hogy hát ha már feltámadt Jézus, azért elég nagy dolog volt, nem tudom. Ja, tényleg, hiszitek a feltámadást? Tehát feltámadt Krisztus? Nem meggyőző, kicsit meggyőzőben kéne. Ugye? Nagyon nehéz egy szenvedő ágyon, egy gyógyíthatatlan betegség diagnosztikájával mindig hinni abban, hogy föltámadt Krisztus. Én nem is várom el a betegektől. Nyugodtan kételkedhet benne, csak azt kellene megtanulni, hogy érdekes módon Jézus, amikor föltámad, és ugye visszajön, és megjelenik az apostoloknak, meg minden, azt mondja Tamásnak, hogy nyújts ki a kezedet, és tedd az oldalamba, nézd meg a sebemet, és ne legyél hitetlen, hanem hívő. Hát ugyanazzal az energiával Jézus, nem tudta volna azokat a sebeket eltüntetni? Minek jött vissza a föltámadt Krisztus a sebeivel? Kicsit ilyen szépséghiba, nem? Tehát ha föltámad, akkor kész, nem? Nincs semmi. Nem, pontosan az emberségünket váltotta meg ezáltal. És azért vannak a megdicsült sebei Krisztusnak, azért nem tűnik el a föltámadás után a seb, mert pontosan az ő sebeiben tudunk önmagunkra találni. Ugye, nem értek én, tehát olyan sokat nem tanultam én ilyen orvosi egyetemen, de emberi tapasztalat, azt mondják legalábbis régebb, hogy ha viszket a seb, akkor gyógyul, ugye? Viszket-e valahol a lelkünk? Valahol kezdettél már gyógyulni? Oda tudjuk-e adni a sebünket Jézusnak? Fel tudjuk-e vállalni ezt az emberséget? Nem kell olyan nagy szentnek lenni. Sokkal nehezebb, higgyétek el, sokkal nehezebb szembenézni a saját élettörténetünkkel, a saját sebeinkkel. Sok sebet eltörölnénk valójában, nem? De Jézus arra tanít bennünket, ne eltöröld, rejtsd el bennem, vagy adj értelmet sebeidnek a bennem való közösséggel. Ugye a seb az, ami minden embernek sajátja. Előbb vagy utóbb, ha hamarabb nem bicikli tanulás közben, megsebzi magát a gyermek. Aztán a lelki sebeket, azokat később gyűjtjük össze, de az is sajátja az embernek. És amikor Jézus megtestesül, amikor az ige megtestesül, és Jézus megszületik, akkor ezt a sebzettséget veszi magára. A kiszolgáltatottságot, az a gyermek, akit, hogyha nem gondoznak, akkor nem tudja túlélni, egy újszülött sem éli túl gondoskodás nélkül. Az emberi törékenységnek a valósága. És valahol ez lenne, hogy engedjük meg, hogy a karácsony misztériumában Jézus embersége megvalósuljon bennünk. Utána megvalósul az istensége is, de egyszer az embersége. Ugye ott kitettem nektek egy képet, itt ismerős már a stílus, látom körbe a keresztutat. Ez a Simon András grafikus művész úrnak a külön nekünk készített grafikája. Az a nekünk készített, ami azt jelenti, hogy Szent Kamil, tehát ez Szent Kamil ábrázolja, egy osztrák atya kérésére készítette ezt el még annak idején, és ott látunk a képen gyakorlatilag Szent Kamil középen, fönt egy Krisztus arc, és lent egy Krisztus arc. Ugye a fölismerni a betegekben a szenvedő Krisztust, ez a kamiliánusoknak a karizmája, ez a mi sajátosságunk. Ezt megkaptuk ajándékba. Fölismerni Krisztust a betegben. Először lehajol hozzá Jézus, és megvigasztalja Szent Kamilt, és utána nem veszi el tőle sebeit, de a sebek által alapít közösséget Szent Kamil. Amikor kétségbeesésében lemegy a templomba és elkezd, mondjam úgy modern szóval, azt mondanánk, hogy depresszióba esik, és ott depressziózik egy jó ideig, akkor lehajol hozzá Krisztus, ez az alapító élmény, amikor azt mondja a Krisztus neki, hogy ne félj, menj tovább, mert ez az én művem, nem a tiéd. És akkor utána azt mondja Szent Kamil, hogy a mi szent rendünket a keresztre feszített Krisztus és az én lábsebem alapították. Milyen érdekes összhang a két Krisztus, sőt a három. Gyerekektől szoktam kérdezni, hogy hány Krisztus arcot látunk ott a képen. Látunk kettő egyértelműt, és a harmadik az maga Szent Kamil. Tehát az Istenben egyesült sebeink mindig közösséget alkotnak. Ez is egy alapemberi tapasztalat, nézzétek meg, ha egy családba beteg gyerek születik, vagy elbetegszik valamelyik családtag, két verzió van, középút nincs. Vagy összezár a család, és erősebb, összetartóbb, emberibb lesz, vagy szétesik. Akkor, amikor egy beteg nem tanulja meg Krisztusban elrejteni a sebeit, akkor az szétzilálja a közösséget, szétesik a család. Akkor, amikor Krisztusban azonosulunk a sebeinkkel, akkor ez a seb minden esetben közösséget teremt. A mi esetünkben megalapítja a betegek szolgái kamiliánusok rendjét, ami immáron az idén pontosan 430 éve alapított a Szent Kamil, 1591. december 8-án tette le az örök fogadalmát a Szent Magdolna templomba, Rómába, 430 éve. Egy olyan seb, amely 430 éven keresztül tartott meg egy közösséget a világban. Ki az, akinek nincsenek sebei? Jelentkezzen, mi se után keresünk. Jó? Én találok biztos. Na most azt a sebet, amit tudok azonosítani Krisztus sebével, az mindig közösséget teremt, minden esetben. A te családodban is közösséget teremt a Krisztusban megélt sebzettség, az emberség. Fel akarom-e fedezni a szenvedő Krisztust önmagam sebzettségében, és a mellettem lévő ember sebzettségében. Nem biztos, hogy be kell menni a kórházba, most pandémia van, be se engednek. De vannak nem nyilvánvaló sebzettségek, amelyekben egy lehetőség. Isten ott akar találkozni velünk a sebeink legmélyén. Ott, ahol mi szégyeljük magunkat, ott, ahol nekünk fáj, hogy ez gennyes, egy életre megkeseredett, megtört emberi kapcsolat, egy kudarcba fulladt házasság, egy elfásult papság, bármilyen életállapotban lehetnek ezek a sebek. Mit kezdünk vele? Akarjuk-e Krisztusivá tenni ezeket? Emberségeteket ismerje meg mindenki. A tökéletes emberekkel nagyon nehéz együtt élni, mert nincsenek, de amúgy aki azt gondolja, hogy tökéletes. Az emberrel könnyebb. És Isten kiüresíti önmagát, engedelmes lesz a kereszt halálig, hogy megtanítsa nekünk, hogy a seb az Istennel való találkozásnak a helye. Tudjátok, hogy mi a legrövidebb út a szívhez? Hát a seb, nem? Megvágjuk az ujjunkat, rögtön elkezd lüktetni a vér, nyomja ki a véralvasztó anyagot, és seb képződik. Tehát a leghamarabb a szívhez jutunk egy megtörtség, egy sebzettség által. Jézus átdöfött szíve is, amiből a szentségek fakadnak, ugyanez. Ha akarsz találkozni az emberré lett Jézus Krisztussal, akkor ne eltakart sebeidet, hanem vállald fel. Nem utogasd, tehát nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, tehát akkor mindenhova posztolni fogom a sebeimet, mert én most egy olyan keresztény vagyok, mert itt voltam a lelki gyakorlatilag, hogy fel fogom vállalni, és akkor minden nap posztolok egy sebet a Facebookra, mert ez az enyém. Nem. Ez a felszínessége a problémának. Amikor nem tudunk az Istenben elrejtve, csendben jelen lenni, akkor billentyűbetyár módjára kiteszünk mindent a Facebookra, meg a világhálóra. Ott nem találjuk meg az Istent. Találhatunk egy hozzávezető utat. Tehát nem mutogatni kell a sebünket, hanem Istenben kell elrejteni. Ez az emberségünk. És hogyha meggyógyultunk, akkor a gyógyulásból mi következik? Ugye az örömnek, az Istenben való találkozásnak a gyümölcse az öröm, az emberség, a hála. Ugye úgy is mondják magyarul, hogy hálapénz. Van a hálapénz. Minden embernek szüksége van, hogy kifejezhesse a háláját. Mikor elmentem a gyímesekbe szentmisét tartani a csángó testvéreimnek, akkor a mise után kaptam egy szatyorba szalonát, savanyú tejet, házi kenyeret, minden ilyen házi terméket, mert hogy az egyszerű hívő embernek igénye van arra, hogy ő kifejezze, megossza az életét velem, a pappal, akitől kapott egy lelki táplálékot. Tehát nem azzal van a gond, hogy hálásak akarunk lenni. És ezt is meg kell tanulni, a másik ember háláját elfogadni. Ez is nem csak egy emberi, hanem egy isteni tulajdonság. A hálát elfogadni és befogadni. Próbáljátok ki. Nem is olyan könnyű. Nem a hálálkodás, hanem a szívből jövő hálának az elfogadása azon a szinten, ahogy jelen vannak az emberek. Tehát ahogy ő az ő életében úgy tudja kifejezni. Egy nagyon érdekes történet jut eszembe az életemből, az embereknek a hálája, a tiszta szívnek a hálája. Ugye, hát én Olaszországban fejeztem be a teológiát, úgyhogy egészen modernül tanítottak, és akkor én nagyon modern voltam. És hát, ugye új misés pap voltam, nagyon lelkes és modern és mindenféle. És akkor a Szent Mise után, az Új Mise után odajött egy idős néni hozzám. Hát, amit ugye, nem tudom, hát az a néni, aki meggörnyed teljesen, tehát nem tud föl sem egyenesedni, hanem ez a tipikus, amikor meggörnyed a betegségtől, az öregségtől, ugye a gerincét már nem tudja kiegyenesíteni. Valahogy fölemeli a fejét, odajön hozzám, elveszi a jobb kezemet, és meg akarja csókolni. Én modern pap vagyok, elkaptam a kezemet. Na hát. És azt mondta nekem a néni, már nem tudom, hogy hívták meg, hogy hány éves volt, azt mondta nekem, fiam, ne kapd el a kezedet, mert nem neked szól, hanem akit képviselsz. Hát én akkor már 10 év teológia volt mögöttem, én nem tudom, hogy ez a néni hány év teológiát tanult, szerintem annyit nem, mint én. Tehát új misém napján úgy megszégyenített, hogy egy életre nem felejtem el. Hogy ott megint én voltam a középpontban. Annak a néninek szüksége volt arra, hogy egy új misés pap kezét megcsókolja, mert neki ez volt az életében az Isten felé irányuló hála. De én ezt nem engedtem meg. Utána megengedtem persze. Nem engedtem meg neki. Akkor döbbentem rá, hogy milyen fontos az, hogy engedd meg, hogy az ember a saját szeretet nyelve szerint tudja kifejezni a háláját. Hogy az most mennyire volt higiénikus, meg most mennyire modern, meg mennyire esztétikus, nem tudom. Szabad-e a püspöknek a gyűrűjét megcsókolni, vagy a papnak a kezét megcsókolni? Én azóta is mindig megengedem. Tehát az emberek háláját emberséggel elfogadni, mert az a hála nem csak neked szól, hanem rajtad keresztül a jó Istennek is. Elég alázatosak vagyunk-e ahhoz, hogy ezt a hálát, a hálának ezt a szeretet nyelvét elfogadjuk. Azzal a törékenységgel, azzal az egyszerűséggel, amivel a másik ember tudja ezt kifejezni. Még egy ugyanilyen hasonló szép történet számomra a papi szolgálatom idején, amikor a legszebb hála volt, amikor elkísértem az egyik orvos barátomat, mert úgy értem, hogy elkísértem, hogy odajött hozzám, és mondta, hogy gyere, Frédikém, voltam az egyik kollégádnál, de hát ezek nem értik, hogy miről van szó, de te biztos megérted, mert bementem hozzá, és mondtam neki, hogy van 3 hónapom, én rákos vagyok, áttétes, és most el akarom végezni az életgyónásomat, és az nekem elkezdte magyarázni, hogy nem, már majd meggyógyulok. Hát én tudom, én vagyok orvos, tudom, hogy nem fog meggyógyulni emberileg, gyere, mert el akarom végezni nálad az életgyónásomat, és akkor elvégezte az életgyónását, és akkor utána elkísértem őt az úton. Halál előtt 2 hétig még dolgozott, meg még bejárt a kórházba dolgozott, de az utolsó 2 hete az már akkor teljesen a terminális fázisba volt. És akkor ott együtt voltunk, átbeszéltük az életet, megfogtam a kezét, imádkoztunk, ott volt a család. Egy hívő orvosról van szó, mai napig példaképemnek tekintem, és hát sok mindenről beszélgettünk, és imádkoztunk. És amikor feladtam neki a szentkenetet, megnyomtattam, és megáldoztattam, és ugye megáldottam a végén, akkor azt mondta, hogy Frédikém, gyere, most én jövök. És hajolj picit közelebb hozzá. És akkor odahajultam hozzá, és megcsókolta a homlokamat. Egy haldoklő ember, aki fél óra múlva meghalt. Isten legszebb ajándéka volt számomra papként. A szenvedő Krisztus hálája a beteg ágyon. Tehát megengedtem neki a hálát. Nem kifizethető, pénzben nem mérhető, de egy életre szóló áldás. Készek vagyunk-e ezeket az áldásokat elfogadni, vagy megtanulni a hála nyelvezetét a saját életünkben? Hogy tudok hálát adni a jó Istennek? Hogy tudok hálát adni a szeretteimnek? A feleségemnek, a férjemnek, a gyermekemnek, a szüleimnek, a nagyszüleimnek, a lelki vezetőmnek, vagy a példaképemnek? Mi az én hála nyelvezetem? Tudok-e hálás lenni igazából? Csak azt tud hálás lenni, aki el is tudja fogadni a hálát. Mit is jelent a hála? Egy sóhaj, egy tekintet, egy szótlan köszönöm, egy kicsordult könny, egy érintés, vagy egy tál eper, vagy málna, ilyeneket is szoktam én kapni a nénikéktől, ilyen kicsi, olyan kis üvegben, nehogy sok legyen, de annyi van, és akkor azt tudja kifejezni. Azt ő gyűjtötte, azt ő termelte, azt hozza. Hogy fogadjuk és találjuk meg a saját életünkben a saját hála nyelvünket. A hála. A hálában benne van a hűség, az áldozat, a lelkesedés. Lelketlenül nem lehet hálát adni. Köszönöm szépen. Ez nem hála. Legyen benne a lelkünk, amikor megköszönünk valamit. Legyünk hűségesek az Istenhez, önmagunkhoz. Maga a hűség is egy hála. Az, amikor elköszön egy házastárs a feleségétől a betegágyon, és azt mondja, hogy kedves feleségem, köszönöm egy életen át tartó hűségedet. A hűség iránt érzett hála. A hála ugyanakkor áldozat. Mert nem mindig könnyű kimondani, nem mindig könnyű kivárni a másik ember háláját. Ez egy feladat, egy munka. Áldozatot vállalok azáltal, hogy hálás vagyok az Istennek, hálás vagyok neked. Lélekből vagyok ott, és ugyanakkor egy adakozás is. Tehát amikor hálás vagyok, valójában egy picit a lelkemből adok egy csipetnyit. Odaadom a szívemet köszönetképpen. A hála az egy gyógyító jelenlét. Ha hálás vagyok, gyógyulok és gyógyítok. Szeretem azt is elképzelni, hogy tegnap is mondtam, hogy elsősorban az Isten az, aki örül azért, mert találkozik velünk. És szeretem úgy elképzelni az Istennel való kapcsolatomat, hogy egy este, vagy egy reggel, vagy egy valamilyen esemény után olyan hálás tekintettel néz rám Jézus, azt mondja, jaj, de jó. Olyan hálás vagyok neked, Frédi atya, hogy ezt most így együtt megcsináltuk. És hogyha megtapasztalom az életemben az Isten háláját, hát hogy ne tudnék hálás lenni én? Nem? Ha elfogadom az emberek háláját, el tudom-e fogadni azt, hogy Isten hálás az emberségemért, a jóságomért, a közelségemért. Isten hálás azért, mert nélkülem nem tudja elvinni az evangéliumot. És most nem magamra gondolok, hanem rád, mint keresztény emberre. Ez olyan, mint amikor, ugye, gyerekkorunkban elküldtek vásárolni, vagy most is, vagy néha elmegyünk vásárolni idősebb betegeknek, elmegyünk bevásárolni, mert azt már nem tudja, nem bírja a bevásárlókosarat, meg stb. És elmegyünk vásárolni, és hogy utána visszavizik, hogy megköszöni a olyan hálás a néni, akinek bevásároltuk a kenyeret, a tejet, a zöldséget, ami éppen neki szükséges. Egy kicsit egy ilyen kapcsolat a jó Istennel, hogy mire van szükség egy Jézus a mai napon az adventben? Kihez szeretnél eljutni? Várjál, én elmegyek, bevásárolok helyetted, és majd visszahozom a terméket. És leteszem Jézus elé. Akár azokat a lelkeket, akikkel találkozom, akár szeretett családtagjaimat, elhozom a szívembe, mint egy ilyen bevásárlókosárba, és leteszem Jézus elé. És akkor Jézusnak olyan hálás a tekintete, mint annak az idős néninek, hogy köszönöm, fiam, hogy eljöttél. Köszönöm, fiam, hogy meghallgattál. A lelki gyakorlatnak az is a lényege, hogy ne csak valamit tegyünk, hanem hallgassuk meg az Istent is. Vajon ebben a hálában ő mit szeretne nekünk mondani? Fogadjuk el Isten háláját, létben tartó szeretetét. Vajon én a csendben mit hallok meg legbelül?
György Alfréd Kamiliánus szerzetes atya lelki gyakorlatát hallották. Köszönjük a figyelmet! Mária Rádió, Betlehemre várva.
Nézőpont. Gondolatok az ifjúságról, Kerényi Lajos atya műsora.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat így karácsony közelében. Ugyanis én vagyok az a Lajos atya, az a Kerényi Lajos atya, aki már évek óta pénteken egy-egy gondolatot szeretnék világá kiáltani a magyar társadalom számára, a magyar ifjúság számára. Fölteszem a kérdést, na most az idén milyen karácsonyunk lesz? Szegény, Istentől, Jézustól megfosztott magyar testvéreim, akik hagyják magukat, és a nagy kísértés miatt sokan anyagimádókká lesznek. Ösztönfigurák, amikor ünnepelni kellene, idétlenkednek. Számukra a külsőségekben merül ki az ünnep. Fenyőfát ugyan vásárolnak, de az marad csupán fa. Értelmezés nélkül, alatta, mellette Jézusnak semmi jele nem látható. Loholnak, napokat töltenek el vásárlással, lelkiség sehol. Egyesek közülük betévednek az éjféli misére, de nem Jézust, a közénk jött megváltót, Isten fiút ünnepelni, hanem mert, ahogyan egy közülük mondta nekem, ott olyan jó lehet is sírni, mert éneklik a csendes éjt, ó Tannenbaumot. Majd aztán következik az evés, hívás. A hit nélküli emberek ezt nevezik a karácsony legnagyobb örömének. Jézus nélküli karácsonyt ünnepelni árulás, értelmetlen, hiába valóság. Ezt csak azoknak mondom, akik ilyenek, mert rengeteg nagyszerű magyar van, akik tartjuk továbbra is az eszményeket, amelyek egészen a természet fölötti világba is fölragyognak. A karácsony Jézusnak, az Isten fiának születése, ünnepe azt üzeni, hogy vendégünk szeretne lenni, lelkünk vendége, családunk és magyar nemzetünk vendége. Hogy ne kelljen szégyenkeznünk sem Jézus, sem testvéreink előtt, és hogy szeretett, félrevezetett jó akaratú magyar testvéreink, szeretett magyar testvéreink megsejthessék a karácsony igazi mélységét. Két jó tanácsot szeretnék adni. Először is a szent napokban aranyozzuk be környezetünk lelki világát. Ne idegeskedjünk, nyugodtan, derűsen végezzük többlet munkánkat. Így kialakul bennünk bizonyos lelki elegancia, ünnepélyes finomság, és testvéreink, akikkel Jézus azonosítja magát, megsejtik bennünk a megváltót. Kérve kérem, a családok találjanak egymásra, férjek, feleségek tessenek megölelni egymást, tessenek kibékülni, és a gyerekek lelki sebeit bekötözni. Még egy kérés. Teremtsünk minél többször csendet, tanuljunk meg odafigyelők lenni, és akkor a Szentírás olvasásakor a gyönyörű betlehemi szertartásokon biztos, hogy észrevesszük Jézus jelenlétét és drága mosolyát. Ez biztosítja lelkünk békéjét és igazi örömét. Legyen nagyon boldog, mosolygós karácsonyunk, aranyos magyar testvéreim!
Nézőpont. Kerényi Lajos atya osztotta meg gondolatait az ifjúságról.
Hírpercek.
A mikrofonnál Kovácsné Papágnes.